Ez a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor, költőmata vagyok, ez pedig a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amelybe egy vendég érkezik, akit én sok szeretettel hívok, és ő pedig hoz egy verset, aztán, hogy mi lesz ebből az egészből, az mindig menet közben derül ki. És köszöntöm sok szeretettel Pálmai Annát a stúdióban.
Köszönöm, hogy itt lehet.
Pont a nevet közepén fogyott el a levegő.
Igen. Köszöntöm sok szeretettel Pált. Jó napot.
Polikám, akkor...
Hogy vagyunk?
Hogy vagyunk, Polikám?
Köszönöm, kérdésed remekül.
Na, de tényleg remekül vagy.
Igen, nagyon.
Már úgy érkeztél meg, most leszámítva azt, hogy valószínűleg a nászút utáni rohanás pillanatait éled, nem?
Pontosan így, ahogy mondod. Visszacsöppentem a valóságba, és szörnyű.
Nem lehet egy ilyen nagyon hosszú nászutat tartani, aminek sosincs vége?
Azt kéne.
Az milyen jó lenne, mi? Jó
azt
volt?
Kéne.
Jó, azért nem sértődöm meg, hogy nem voltam ott az esküvődön, hiszen nem ismerjük egymást. Tehát,
hogy... itt így nehéz is lenne megsértődni.
Így igen, igen. De hogy még bennem is friss az esküvői élmény, pont egy éve vettem el a közös Facebook ismerősünket.
Igen.
És azért még tart, tehát ugye még most is érzem, hogy de jó volt.
Én teljesen, tehát semmi nem változott, és mégis minden megváltozott. Tehát valahogy így érzem, hogy nem tudnám megmondani, vagy nem tudnám megfogalmazni, hogy mi, de mégis minden megváltozott, ahhoz képest, mint amilyen volt azelőtt, hogy nem voltunk házasok. Szóval ez egy ilyen láthatatlan burok, ami így egy körénk nőtt, és tök jó.
Nem azért kérdezem most én ezt, mert hogy ez egy bulvárműsor, mert tökre nem az, hanem azért, mert hogy egy olyan verset hoztál, ami olyan kaput nyit meg, amiről órákig lehetne beszélni, és amivel kapcsolatban, miután tegnap elküldted nekem, hogy melyik verset fogod hozni, elég sokat gondolkoztam ezen az egész témán, sőt, egészen érdekes módon belekúszott az esti olvasmányomba is. Tehát ilyen átfedéseket találtam.
Ezt? Vagy erről...
ezt majd el fogom mondani.
Ja, jó.
De hogy egy olyan gondolat folyamot indított el bennem ez a vers, hogy elkezdtem foglalkozni olyan dolgokkal, mint például dolgoknak a tartalma, mint például és ezért van például a házasságnak is a tartalma, hogy tulajdonképpen mi az, ami megváltozik az emberben, hogy te is mondtad, hogy semmi sem változott, és mégis minden megváltozott. Tehát, hogy mi az a valami, ami így meg tud változtatni egy tartalmat, ami mondjuk most jelen pillanatban te vagy, meg a te lényed, attól, hogy átesel egy eseményen, ami már el is múlt, és a vers majd ezzel is fog foglalkozni, hogy van egy pillanat, ami ha megtörtént, akkor egyben a múlt is, és egyben az örökké valóság is. Erről fogunk ma lehet beszélgetni. Lehet, hogy arról, hogy milyen a házas élet. Rajtunk múlik. Hosszú volt a kérdés?
Sok minden jutott eszembe közben.
De jó.
Most válaszoljak?
Most
mondjam, hogy mi jutott eszembe? Hát először is az, hogy iszonyú gyorsan elment ez a nap. Szóval egy pillanat volt az egész, és írtam az Instagramomra egy pár sort erről a reggeltől este, tehát igazából még csak egy teljes nap se volt, tehát nem is volt 24 óra, egy pár óra volt. És hogy azt írtam, hogy olyan volt, mint hogy ami csak addig tartott, amíg elég egy gyufaszál, még annyi se volt.
Ezt olvastam, csak ezt hogy lehozták, így... igen.
És hogy annyira izgultam előtte, hogy majd hogy lesz, és hogy tulajdonképpen úgy semmi se. Tehát, hogy olyan gyorsan elmegy. És akkor egy barátnőm mondta még az esküvő előtt egy nappal, hogy élvezd, mert nagyon gyorsan elmegy. És akkor arra gondoltam, hogy na jó, de hát a templomi ceremóniát azért az egy óra, utána még átmegy. Tehát, hogy egy ilyen hosszú programnak tűnt, és átélve, meg visszagondolva, viszonylag gyorsan elment, és hogy, hogy igazából nem is azért változott meg bennem minden, mert én megígértem komoly dolgokat egy papnak, vagy hát a férjemnek egy pap előtt, hanem mert valahogy ez, hogy ott van mindenki, akit szeretsz, és azt ünneplik, hogy ti összetartoztok, és ti is azt ünneplitek, hogy összetartoztok, ettől valahogy egy ilyen minőségi ugráson megy át a kettőtök közti szerelem, vagy a kettőtök szerelme, amit nem tudok jobban megfogalmazni, de valahogy ezt érzem, hogy nem azért más, mert na innentől kezdve, hogyha én megígértem, hogy jó barot, az be is kell tartani, szóval, hogy nem a félelmeimet erősítette föl, uh-huh. hanem valami féle eleve elrendeltséget erősített meg, amit eddig is éreztem.
Igen, ráadásul ez egy olyan esemény, amihez az ember úgy áll hozzá, hogy ez az egyetlen.
Reméljük.
Igen, és én is úgy álltam hozzá, holott már nem az első volt, de mégis az ember szereti elhinni, hogy ez, ha nem is az első, de legalább az utolsó. Ez nem olyan, mint a karácsony gyerekkorban, aminek tényleg az a legjobb része, amíg nem történik meg, mert amikor már ott vagy, és nem tudom, énekeltek a fa alatt, körül, nem tudom, kibontod az ajándékokat, élvezed az újdon, stb., és aztán kiürül. Viszont tudod, hogy majd jön a következő. Igen. Hogy szerintem egy ilyen esemény az ember életében, az előtte lévő pár hét, amíg foglalkozol vele fejben, hogy talán ez tölti meg olyan tartalommal, ami azt a minőségi váltást hozza, akkor, amikor már átlépsz a túloldalára, amiről te beszélsz.
Tudod, ezt írja, nagyon remélem, hogy Márai, mert én most azt gondolom, hogy ezt nála olvastam, de hogy a várakozásról, vagy a várakozás szépségéről, hogy tulajdonképpen várni ugyanaz, mint amikor elérkezik az, amire vártál. Tehát ugyanolyan ünnep. Nagyon remélem, hogy ezt most jól mondtam, de hát majd utána nézek, aztán magam alá kommentelek, hogyha
hát figyelj, hülyeséget mondtam. De egyébként legyen Márai. Az, hogy ő mondta, meg valószínűleg még egy csomóan, tehát ez azért ezzel sok mindenki foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, úgyhogy ez egy általános igazság.
Igen.
Na, kérlek szépen, térjünk rá a versre, uh-huh. a hosszas bevezetőt követően, és aztán még biztos vissza fogunk ilyen dolgokra is kanyarodni. Vívottál, és rögtön több verset akartál hozni, és hál' Istennek nem nézted meg az összes korábbi adásomat, ezért rá tudtam pirítani, hogy ide már csak egy verset lehet hozni.
Egyet. Azt mondtad, hogy ide csak egy verset
akkor,
lehet.
És akkor te nagyon-nagyon szolgalelkű módon ki is választottál egyet, holott már voltam vendégem, aki makacsú ragaszkodott, hogy már pedig a kettőt fog hozni, és végül beadtam a derekam, de hát ezt te nem tudtad.
Nekem nem engedted.
Neked meg. Nem engedtem, mert próbálok ehhez ragaszkodni. Hozz egy verset, ez a cím a műsornak. Mit hoztál végül?
Vörös Sándor Örök pillanat című versét.
A Vörös Sándor Örök pillanat című verse, az mennyiben van összefüggésben az esküvőddel?
Hát úgy egyáltalán, hogy mindenemmel összefüggésben
jó,
okay. van.
Tehát ez nem azért történt ez a választás, mert mondjuk az esküvői meghívódra ez volt nyomtatva, meg ilyesmi.
Nem.
Jó, oké. Okay.
Nem, van egy nagyon erős szorongásom az elmúlással kapcsolatban, félek tőle, uh-huh. és az ilyen tökéletes pillanatokban, mint amiről majd
mindjárt beszámolom,
akkor szoktam azt érezni, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is fog annyira fájni, vagy hogy már minden, amitől féltem, az megtörtént, és innentől kezdve már nem kéne, mert jaj, hát most olvassuk el a verset, vagy hadd olvassam el, mert akkor mindent lelövök itt.
Ezen a ponton szeretnélek megkérni, hogy kérlek, olvasd fel a verset.
Köszönöm szépen. Vörös Sándor Örök pillanat. Mit málló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből. Mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét. Jövője nincs és múltja sincs, ő maga az öröklét. Mint fürdőző combját, ha halsúrolt a stovalib bent, így néha megérezheted önnön magadban Istent. Félemlék a jelenben is, és később, mint az álom, s az örök létet ízleled, még innen a halálon.
Igen, erős darab.
Hogy?
Szerepel a versben az örök lét kifejezés. Ez 1935-ben íródott ez a vers, és Vörös Sándor egyébként azt hiszem, hogy 1980-ban, 79-80-ban írta az Örök lét című verset. A kettő között eltelt 45 év, és ez az egész kérdéskör, ez mintha átívelne az ő pályáján. Nagyon sokat foglalkozik a buddhizmussal egyébként Vörös Sándor. Úgy, hogy ezt a verset, amikor 35-ben írta, Vörös Sándor született 13-ban. Hány éves volt?
Tőlem ne kérdezz ilyet, hogy vagy ne kérj ilyet, hogy számoljak.
22. 22 évesen írta ezt a verset.
Hát,
tehát a zsenialitás az erről szól, hogy ő 22 évesen olyan kérdéseket tudott feszegetni, amit még 80-ban is tudott feszegetni, szóval elképesztő. No, akkor most, hogy túl vagyunk a versem, térjünk vissza arra a kérdéskörre, amiben belekezdtél. Az elmúlással kapcsolatos szorongások a te életedben, és hogy esetleg talán ez a vers adhat némi feloldást erre a szorongásra, úgy érzed?
Hát most, amikor Görögországban 9 napot csak úgy voltam, teljesen cél nélkül, tehát, hogy megszabadultam a naptáramtól, a telefonomtól, és igazából csak úgy nézhettem a vizet, akkor valami olyan lényegi történt felem. Azt érzem, hogy ilyenkor olyan fontos belső munkát végzek, amit egyébként nem tudok, mert állandóan valamivel tömik a fejem, vagy én beszélek valakihez valamiről, valami nagyon fontos mindig történik, de hogy ez tulajdonképpen mennyire lényegtelen, és mennyire eltörpül, amikor mondjuk van erre lehetőségem, hogy így csak legyek, és kiüljek a tengert nézni egy görög teraszra, és akkor éreztem azt, vagy most ezen csak így hagytam magamat lenni ebben, hogy ez annyira tökéletes, vagy annyira tökéletes volt ez a közel 10 nap, hogy ilyen lehet az örök lét, vagy remélem, hogy ilyen, még innen a halálon megtapasztalva. Hogy amikor azt mondod, hogy ennél tökéletesebb, vagy ennél boldogabb már nem lehetek, akkor, vagy ennél tökéletesebb már nem lehet az életem, vagy ez a pillanat, vagy amiben most vagyok, akkor ez a, tehát hogy ez nekem itt csúszik össze.
Ez nagyon összecseng azzal, amit Vörös Sándor nyilatkozott saját maga erről a versnek a keletkezéséről. Mint mondja, elmondok, hogy mit nyilatkozott, csak előtte még, ahogy így beszéltél, mennyire játszik szerinted közre az, hogy téged használnak?
Igen. De most
amikor kifekszel a görög tengerpartra,
igen,
akkor találkozol magaddal, és akkor uralod a saját létezésedet, és nem mások uralják a létezésedet.
Igen. Hát ez... többet kéne a saját magam ura legyek. Uh-huh. Tehát ez csak akkor tud megtörténni. Igazából tényleg... csak akkor tud ez megtörténni, hogyha éppen nem préselnek át engem valamin, vagy én magamat, Tehát, hogy többet kellene utazni. Egészen egyszerűen ez van. És többet kellene békén hagyni magamat. De hát ez az én kezemben van, ez a döntés, hogy mennyit dolgozom. Nyilván ez erre nekem is van befolyásom.
De eleve a pályaválasztás, az, hogy színész pályát választottál, most eltekintve attól, hogy színész generációk vannak a fejed fölött, az eleve elrendelteti ezt a fajta működést, mert hogy te azt mondod, hogy használj. Tehát ezzel, hogy én azt mondom, hogy színész vagyok, azt mondod, hogy használj, csinálj belőlem bármit, és ettől lehet az, hogy te mondjuk sokkal nagyobb örömmel találkozol magaddal egy tengerparton, mint mondjuk egy civil, aki ül a számítógép előtt, és el tud bambulni, úgy, mintha a tengerparton lenne.
Értem, amit mondasz, és igazából nem tudom, hogy mi a legmegfárasztóbb, de valami ilyesmit gondolok, vagy amit tapasztalok, hogy annyira elfárad az idegrendszer, a fizikum, a lélek már így évad végére, hogy igazából csak én így tudok töltekezni, de lehet, hogy nem tudom, más meg máshogy működik, és pont nem is tudom, hogy ki kérdezte, hogy is voltatok, és akkor voltatok bent a, nem tudom, a városban is, mert Rodoszon szálltunk föl a repülőre hazafele, és engem nagyon megviselt visszatérni a nyüzsgésbe. Tehát, hogy az engem az egyáltalán valahogy ebbe szeretnék maradni, de nem lehet örökké a tengert nézni.
Ja, nyilván nem, hát nem tudnád csinálni, hát azért...
Hát valamiféle balanszot kéne megtalálni, persze, ami nekem mindig a legnehezebb, de hogy, hát igen, valami tengerparti ház kéne, és meg kéne fordítani, tehát én szívem szerint úgy élnék, hogy 3 hónapot dolgoznék, és az összes többit a tengernél tölteném. Tehát pont megfordítanám, hogy a színházi évad befejeződik június végén, és elkezdődik augusztus végén, mondjuk ez 2 hónap. Én szívem szerint megfordítanám. Legyen 2 hónap színház.
Hát ugye.
És a többi meg hát, nyaralás. Utazás.
Lehet egy hollywoodi színész, igen, meg tudja csinálni, hogy nyaranta leforgat egy, igen, filmet.
És aztán egy évet pihen. Igazából tudod, hogy mi van? Most, bocs, csak hogy nem is az előadás, vagy nem is a színház az, ami nagyon le tud fárasztani, hanem ezek a hétköznapi hülyeségek, tudod, amik így nagyon felmorzsolják az embert, hogy menjél a postára, jaj, be kell vásárolni, föl kell hívni el kell intézni a nem tudom milyen lejárt iratomat, és elmegy ilyen hülyeségekkel a nap. Igazából ez őröl fel, nem az, hogy este előadásom van, mert enélkül egyébként most ez az egész egy ilyen tök képmutató szöveg, amit itt nyomok, hogy el vagyok fáradva, mert közben meg nem tudnék a színház nélkül élni. Hát ez az életem.
Aha.
De a sok hülyeség, amit egyébként csinálni kell, az fáraszt.
Jó, de egyébként az is olyan, amikor más rendelkezik feletted, mert amikor el kell menni postára, azt sem azért csinálod, mert gondolkozol otthon, hogy mit csináljak ma délután?
Igen.
Elmegyek a postára.
Igen, vagy szervizbe kell vinni az autót, tudod.
Igen, minden rendben van vele, de kicseréltetek benne valamit.
Igen.
Világos.
Ne unatkozom.
Térjünk vissza arra a pillanatra, amikor te a görög tengerparton fekszel, a napernyő alatt egy koktéllal a kezedben, behunyod a szemed, hallod a tenger zúgását, a sirályok sivitoznak fölötted. Ezt azért mondom, mert hogy az örök pillanattal kapcsolatban így nyilatkozott Vörös Sándor. Benső élmény hangulatából nőtt az Örök pillanat című versem. Feküdtem, és egyszerre csak határtalan nyugalom fogott el, mintha a lényem dimenziókhoz kötött részei egy pillanatra kialudtak volna bennem, időbeli személyiségem alól kivillant volna a lény időtlen fundamentuma, mely nem én és nem más, hanem egyetemes azonosság, mindentől független és mindennel azonos, abszolút létező. Aztán leírtam, van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, és utána a vers többi része is hamarosan alakot öltött. Érzed a párhuzamot?
Igen. Nagyon szép.
Vörös Sándor azoknak a pillanatoknak a hátterét kutatta, izgatta a téma, amely maradandókká válnak az ember életébe. Noha nem feltétlenül mutatkozik meg azt, hogy miért. Lehet egy esküvő is ilyen, lehet egy tengerparton fekvés is ilyen. De én valahogy, ahogy te beszéltél most erről a tengerparti életérzésről, ez kicsit hasonlít ehhez. Amikor elkapsz egy olyan pillanatot, amikor...
Tökéletes minden.
Igen, mondjuk így.
Igen, és ez borzasztó ijesztő, mert ez mindjárt el is fog múlni. És akkor az ember próbálja azt így tartani, de hát ez a gyönyörű, hogy ezt írja, hogy mit málókőre nem bízol, mintázd meg levegőből. Tehát, hogy nem tudjuk megmarkolni azt, hogy ez az én boldogságom, és ez itt marad velem, mert nem marad, majd lesz helyette egy következő pillanat. De hogy igazából, hogy ilyen, szerintem ilyen mérföldkövek vannak, hogy olyan sok ilyen küzdelmes csata van, de hogy amikor az esküvőre így visszagondoltam, vagy közben egy pillanatra úgy tudtam magamra figyelni, hogy most mi történik velem, akkor ezt éreztem, hogy ez így van jól, hogy ez így van jól, hogy ez most ennyire, hogy is mondjam, hogy ez ennyire, nem a rózsaszín a jó szó, csak hogy tudod, hogy tényleg kell az, hogy legyenek csillagszórók, ami alatt így átfutunk, vagy hogy tudom, amikor itt szerveztem az esküvőt, hogy úgy szeretnék egy ilyen alagutat, amit itt tartanak a barátaink, aha, meg a családunk, és akkor egy fotót arról, hogy mi, hogy így átszaladunk, és akkor tudod, van, aki erre azt mondaná, hogy a csillagszóró alatt szalad, jó, oké, hát most, de hogy és nagyon nehéz volt az élet, sokszor, meg még biztos nagyon nehéz is lesz, és hogy ez most szóljon arról, hogy mi szeretjük egymást, és hogy a mi szerelmünk ünnepe van ma. Aztán majd úgyis lesz még sok minden más, de hogy nem félek attól, hogy ezektől a nagy érzelmektől nem szoktam félni.
Hát
sőt,
nem szabad. Azt képzeld el, csak zárójel, hogy az én kedvesem meg sokat vacillált, hogy mi legyen a bevonuló zenéje.
Ó, igen.
Mert volt egy ilyen nagyon romantikus verzió, meg volt egy kicsit bulisabb verzió, és vívódott, és azt mondta neki, tudod mit? Gyere be kétszer.
Ez jó.
És kétszer jött be. Óriási poén volt, tehát mindenki röhögött.
Hát ez nagyon jó.
Úgyhogy meg kell engedni magunknak, hiszen...
Ez is én vagyok, meg az is én vagyok.
Van. Igen. Meg kell, ha csillagszóró alatt akarsz berohanni, akkor történjen meg.
Igen, meg hogy tényleg minden arány kérdése, vagy hogy azt gondoltam, hogy jó, tényleg vannak olyan esküvőn szokásos, nem tudom, dolgok vagy programok, amire azt gondoltam, hogy most már csak cukroznánk a mézet, azt már túlzásnak tartom, de hogy az sem én vagyok, hogy bemegyünk egy anyakönyvvezetőhöz egy terembe, és akkor ott azt mondjuk, hogy igen, és aztán kijövünk, és hazamegyünk.
Igen, a közhely szótárat végighallgatjuk.
Hogy az se, meg az se, hogy nem tudom, térdig Liliomba.
Aha. Jó. Az a lényeg, hogy mind előtte, közben és utána az ember tökéletesnek érezze, és teljesnek érezze, mert Vörös Sándorhoz visszatérve, az a pillanat, ami elmúlt, az egyszerre már örök is. Mert valahol ezt a...
Nagyon félelmetes az egész.
Ezt a kérdést feszegeti.
Igen.
Belemennék egy kicsit a harmadik, negyedik verszakba, ha itt tartunk. Igen. Pont, mert ugye azt mondja, hogy néha megérezheted önnön magadban Istent, fél emlék a jelenben is, és később, mint az álom. Tehát azt mondja, És ehhez van ez a halas metafora, hogy, hogy mert igazából, amikor állsz a ugye azt mondja, a fürdőzött szombját hal súrolja tovalibben, hogy tulajdonképpen, amikor megérint ez a hal, és elúszik, abban a pillanatban már múlt. Ahogy te ezt az egészet végigéled, nem akkor éled végig, amikor hozzád ér, hanem amikor tudatosul bent, hogy most hozzád ért.
Igen.
És abban a pillanatban nincs is, amikor tudatosul. És így mondja, hogy azt a pillanatot, amit megérzel a jelenben, az abban a pillanatban már fél emlék a jelenben, és később már csak egy álom.
Igen, ezt nagyon sokszor érzem különben, hogy olyan, mint hogyha búcsúznék, sokszor.
Ó.
Tehát már az életem közben arra gondolok, hogy mi van, hogyha ez most utoljára történik. De ez most arra is gondolok, hogy én nagyon sokat mondom azoknak az embereknek, hogy szeretlek, akiket szeretek, mert én szeretem mondani. Uh-huh. És akkor tudod, néha van egy ilyen... Hát nem is tudom, hogy így elkap, hogy mi van, hogyha most ezt utoljára mondtam, vagy hogy, tehát nem ilyen, jaj, mi van, hogyha balesetem, szóval nem ilyesmi, hogy szörnyűségeket látok magam előtt, csak hogy meg akarom becsülni, vagy meg akarom jegyezni ezt, ami most történik, és ez jó, és ezt meg akarom jegyezni, és hogy lehet, hogy ilyen nem lesz többet. Szóval már most el is búcsúzom tőle. Sőt. Nem tudom, ez egy mennyire... Érthető? Vagy
hát abszolút érthető. Hát egy filozófiai magasságban vagyunk már, kedves Anna.
Jó, ne haragudjál! Politikám! Érted?
Nem, de tényleg erről van szó. Minden pillanat már egyben a múlt is. Tehát ahogy mi most beszélgetünk, hát már fél órája beszélgetünk. Hova lett ez a fél óra? Könyörgöm. Írói munkásságom egyik legfrissebb darabja például egy mondat, ami arról szól, vagy úgy hangzik, hogy ne felejts el megtörténni. Mert hogy engem is foglalkoztat, tehát hogy valahogy nekem betalált most ez az egész téma, amit hoztál, mert engem is foglalkoztat, hogy tényleg nem szabad elfelejteni azt, hogy most éppen megtörténünk. Örüljünk annak, hogy mi most itt beszélünk. Most éppen megtörténünk. Anna, itt van.
Hello!
Beszélgetünk. Hogy jó, ez csodálatos. És nem abba vagyunk, hogy azt mondja, se már ennyi az idő, mindjárt posta.
Van egy sorozat, amit nagyon szeretek, a Dark. Nem tudom, hogy ismered-e.
Igen, ismerős, de nem tudom most így hova tenni, mert óriási nagy sorozatfüggők vagyunk, és...
Dark. Hát, ha még nem láttad, akkor több évada van, de az első az tökéletes, szóval azt még ma este el kell kezdjétek.
Igen, rendben. Igenis.
De hogy most remélem, hogy nem spoilerezek, de hogy különböző idősíkok... egymást metsző idősíkok, és nagyon, egy nagyon szövevényes történet, de az, hogy tulajdonképpen hogy függ minden mindennel össze, és hogy a kezdet a vég, és a vég a kezdet. Ez engem lenyűgözött ez a sorozat, és én remegtem, amikor néztem. És amikor véget ért az első évad, akkor megsemmisültem, hogy most hogy lesz az életem tovább, hogy ezt nem tudom még holnap is nézni, meg holnap után is, szóval nagyon izgatott. Nagyon,
köszi.
És...
Köszi, jó szórakozásnak így érkezik.
Nem, függő lettem, tényleg.
Aha, okay.
És hogy ezt is nagyon sokszor érzem különben, hogy ez már volt. De nem is egy déjà vu, de mégis, hogy mintha ez már megtörtént volna. Most fog valami történni, erre emlékszem, hogy itt voltam. És szóval, hogy ez az álomszerű, hogy és később, mint az álom, hogy én nagyon sokszor vagyok így különben, hogy több történik bent, mint amennyit kifele kommunikálok. Tehát, hogy nagyon aktív belső életet élek, és hogy sokszor érzem azt, hogy tulajdonképpen ez az egész csak ilyen, nem tudom, így összefolyik, és hogy... Tehát van egy ilyen...
Az, hogy igazából valós történet, a valós történés...
Megmondom, meg tudom fogalmazni. Na. Tehát, hogy nagyon intenzív álmaim vannak, és rengeteget repülök, és nagyon erős rémálmaim is vannak. Tehát volt télen egy ilyen 2-3 7, amikor rettegtem elaludni. És akkor be is vettem altatót, hogy kicsapjam magam, mert nagyon nehéz próba folyamatom volt, és tudtam, hogy ha nem alszom, akkor nem tudom megcsinálni a másnapot. És féltem elaludni, mert rettenetesen szörnyű álmaim voltak. Öltem, engem öltek, üldözte egész éjszaka. És aztán meg váratlanul ez úgy elmúlt, és akkor meg ezt álmodtam, hogy tenger felett repülök, és akkor így ki volt tárva kezem, mint hogyha szárnyaim lettek volna, és láttam a saját árnyékomat a tengeren.
De jó az.
Tehát, hogy ilyen...
Bocsánat, igen. Nem estél le?
Nem.
Nem?
Nem szoktam leesni. Néha van, hogy nehéz fölrepülni, de hogyha már fönn vagyok, akkor...
Úristen, nekem is nagyon nehéz fölrepülni, tehát egy kicsit így meg kell feszíteni magam. Csak én sajnos leszoktam pottyanni.
Ó.
Az nem
sajnálom, jó. Én nem.
De már rég volt ilyen, sajnos, pedig szerettem.
Szóval csak ezt akartam mondani, igen. Hogy valahogy így, uh-huh. Ez a, tehát hogy az, hogy nagyon erősen hatnak rám az álmaim, és napközben is sokat eszembe jut, hogy ez borzasztó volt, amit ám, úristen, hogy még így ráz a hideg attól, hogy uh-huh. Előző éjszaka mit csináltam, vagy valami.
Hát ez benne marad az emberben, sokszor reggel fölkezdve, nem emlékszel az álmodra, de érzed, hogy most valami nyomaszt, vagy valamitől boldog vagy. Tehát, hogy maga az érzés, ami az álmodban, az még sokáig kísért.
Igen.
Aztán mennyire vagy te spirituális beállítottságú?
Van rá hajlamom.
Mert azt érzem a szavaidból, hogy te egy mögöttes tartalmat azért az elrendeltetésnek tudsz tulajdonítani.
Meg most az nem azt mondom, hogy minden nap, de azért elolvasom, hogy mit ír a vízöntő horoszkópja.
Te is vízöntő vagy?
De te is?
Én is. Február 16.
Szia! Február 16, én meg január 23.
Na. Nem egy évben, mert van köztünk kb. 40, de oké. Okay. Na, tehát vízöntők vagyunk, szuper. Hát én nem vagyok egy spirituális ember ehhez képest. Biztos az aszcendensem.
Mi az aszcendensed?
Azt hiszem, hogy szűz. Egy lúd. Azt hiszem, hogy szűz, de...
Jézusom.
De lehet, hogy oroszlán. Ez évente változik, ahogy édesanyám mindig újraértelmezi a születésem pillanatát.
De hát meg kéne legyen neked, ez egy anyakönyv.
Szerinted 1842-ben odaírták, hogy hánykor született az ember?
Én azt hittem, hogy odaírták.
Hát, de hogy írták oda? Lehet, hogy még óra sem volt. Szóval nem tudom, ez változik. Miért? Neked mi az aszcendensed?
Ha jól tudom, akkor nekem bika. Reggel 11... Egykor születtem valahogy így.
Aha.
Azt hiszem. És akkor az azt jelenti, hogy bika.
Jó, egyszer, hát én nem tudom. Én ehhez nagyon nem értek.
És vízdisznó vagyok, képzeld el, még ezt is tudom. Vagy levegődisznó?
Vízi? Ja, azt hittem, hogy nem egy vízidisznó, hanem hogy víz és disznó.
Vízdisznó. Ez vízdisznó.
Ja, ez a kínai.
Igen.
Vízidiszkó.
Vízidiszkó.
Én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom, de valószínűleg valami nagyon kedves. Kicsit cuki szőrös valami van, ilyen?
Nem biztos.
Sejem majom.
Majom az lehet.
Az lehet? Nem tudom, hogy nem tudom. Kínait nem tudom. Semmi egyéb nemzetet nem tudok. Oké, na, tehát, hogy nem tudom, hogy kerültünk ide, de ezt szeretem ebben a műsorban, hogy így bekúsznak ilyen témák.
Szabad ötletek.
Szóval minden reggel elolvasod a horoszpókot?
Nem minden reggel, de ugye, azért reggel? Van egy applikáció, amit letöltöttem, és akkor néha rá nézek.
És mi vár ránk szeptemberben? Ne haragudj, csak hadd kérdezzem meg, mint beavatott szakembert.
Nem tudom, most nem vagyok képben.
Most nem vagy képben?
Nem, mert most Görögországba elengedtem.
Fú, de jó lenne tudni. Hát, muszáj leszek én is elolvasni.
Most volt egyébként képzeld el, hogy nagyon, nagyon szép volt, hogy az esküvőn egyszer csak elkezdett szakadni az eső. Nem ez volt szép, mert akkor halálfélelmem lett, hogy nem, hogy most...
Oda az
ne,
egész.
Hogy tudod, hogy ez lesz, hogy akkor most szakadni fog az eső. Oda az egész, ezt mondtad?
Ne, hát hogy azt hitted, hogy most leszakad az eső, és oda az egész.
Igen, de hogy elállt, és dupla szivárvány lett az égen. Érted? És hogy éreztem azt különben, nem csak azért, mert hogy most végre megtörténik ez a sok, sok szervezés most végre gyümölcsbe érik, vagy gyümölcsé érik, hanem hogy éreztem azt, hogy nagyon nehéz volt, ez az év, vagy gyötrelmes volt sok szempontból, és melós. És hogy ez úgy elmosta, ez az eső. Onnantól kezdve tényleg valami... Jó, hát most rázod a fejed, de nem hiszed. De
gyönyör, nem, elhiszem, tényleg.
Tehát, de hát én ezt éltem meg. Hogy,
ez
hogy
nagyon jó.
Egy megtisztulás volt.
De tök jó, hogy így álltál hozzá.
Felélegzés.
Hogy így álltál hozzá, hogy most nem most van vége az egész történetnek, és elmosta az eső.
Igen, de tudod miért? Mert úgy esett, hogy közben sütött a nap. Aha, tehát, hogy jó, átsütött az esőn. Tehát, hogy olyan nagyon, nagyon túlvilági volt. Vagy olyan... Szép volt.
Haj, de jó. Azt nyilatkozta Oravec Imre, aki Vörös Sándor barátja, hogy Vörös Sándorról, hogy a leghevesebb vita kellős közepén hirtelen elnémult, lehunyta a szemét, vagy egykedvűen nézett maga elé, mintha mi vendégek ott sem lennénk, és ő sem volna ott, hanem valahol máshol, talán egy másik bolygón, egy másik létben, tőlünk fényévekre valami mozdulatlan mozgásban. Ebből a versből is, amit hoztál, ugye valahogy ezt érzem, hogy valami ilyen fajta létállapot ba kerülni az... Tehát ő ezt megengedte magának, hogy ez tök jó, ezt minden...
Hogy egyszer csak kiszállt.
Igen, ő egyszer csak elhagyta ezt a dimenziót, és ahogy ugye a vers is foglalkozik vele, meg később az Öröklét című vers, hogy ég kívül az időn, amíg lehet. Ő valahogy ezt próbálja. És ezek a pillanatok, amik csak meg tudnak történni, mint egy eső, meg egy szivárvány, meg egy tengerparton fekvés, meg egy csillagszóró. Szóval, hogy ezek valahogy kicsit időn kívüli olyan szférák, amiben vagy több kéne az embernek.
Igen.
Jól mondod.
Igen.
Oks. Az öröklétet most már annyit emlegettem, hogy lehet, hogy csak feleleveníteném a verskedvelő hallgatóknak, nézőknek. Tehát ezt ugye, amit hoztál 35-ben írta, és 45 évvel később, 80-ban publikálta, ami így hangzott, tehát az öröklét, a föld, hol az élet terem, a mindent elnyelő sírverem, a síkság, hegy, tenger, folyó öröknek látszik és múló. Világűr és mennyboltozat, sok forgó égi kapcsolat, a milliárdnyi tűzgolyó öröknek látszik és múló. Mit eltemet a feledés, egy gyíkkúszás, egy szárnyverés, egy rezdület, mely elpörög, múlónak látszik és örök, mert ami egyszer végbe ment, azon nem másít semmi rend, se Isten, se az ördögök, múlónak látszik és örök.
Megszakad a szívem. De tényleg, nekem megszakad a szívem ettől.
Ne most légy szíve. De egyébként tényleg, tehát a két vers közötti átfedés 45 év ebben a témakörben csodálatos, lenyűgöző.
Hát nem hagyta nyugodni.
Hát nem hagyta nyugodni.
ez a gondolatmenet.
Mert ezt már többször mondtam a műsorban, az én egyik legnagyobb szívfájdalmam, hogy nem volt soha az életemben valami olyan tevékenység, mert én nyughatatlan vagyok, és mindenféle dolog érdekel. Tehát, hogy egy valami, amiben bele tudok állni, és azt a legvégsőkig kiművelni, hogy az tökéletes legyen. Egyébként pont most eszembe jutott egy másik dolog, Hanvas Béla, aki egyébként a Vörös Sándornak egy nagy mestere, mondjuk így, mondta azt, hogy ha vagy nagy gránit tömböt, ami 1 kilométerszer 1 kilométerszer 1 kilométeres gránit kocka, egy ilyen hatalmas kockát, hogyha minden nap meglegyintesz egy sejemkendővel, akkor hamarabb fog elkopni, mint az öröklét. Mi ez? Na.
Meg az is eszembe jutott, hogy tulajdonképpen ez a tehát mi az, aminél nincsen több, vagy nincsen fontosabb, vagy nincsen nagyobb, és hogy, hogy a Cseh Tamás dal, ez a, tudod, hogy talán volt néhány este, nem is tudom, és folytatódik ez a dal, hogy hogy is van? Talán volt néhány este.
Ha énekled, akkor lehet, hogy hamarabb beugrik.
Ami nincs elfeledve, vagy valami ilyesmi. De hogy a barátaimmal szoktam ezt érezni, hogy, hogy igazából ennél többet nem adhatsz, hogy, hogy és Pilinszky írja ezt, hogy meg végighallgatod, amit mondtam, halandóból így lettem halhatatlan. Nem tudom, de hogy minden esetre ez a legtöbb egyébként, amit adhatsz, hogy figyelsz, és hogy
olyan sok... Megtörténsz.
Igen, hogy megtörténsz. Sokszor nem is tudom különben, hogy fontos-e eldöntsem, hogy ez nekem most jó, vagy rossz. Ez van, és figyelem, ami van, és nem ítélkezni, vagy inkább ezt a feladatot szeretném magamnak célul kitűzni, hogy tudod, mindig én hajlamos vagyok erre, hogy ez most nagyon rossz, meg hogy nem tudom, történik valami, akkor azt mondom, hogy ez nagyon jó, ebből szeretnék többet, de valahogy így hagyni, hogy történjen, és aztán majd később azt mondani, hogy aha, igen, ez ezért volt nekem. Vagy hogy most sokszor szembe jött ez, hogy valamit nagyon szerettem volna, és akkor az nem úgy alakult, és hogy mindig megcsinálja az élet ezt a balanszot, hogy ezt így megfigyeltem, hogy soha nem hagy nagyon elkeseredni, de nagyon elszállni se, mert aztán úgyis jön egy pofon, mert nagyon örültem ennek, akkor úgyis jön valami utána, ami tudod, megcsinálja ezt, hogy egyensúlyban.
Hát maradja. Nem csak ebben van az egyensúly, hanem hogy ezt a fajta gondolkodás és a proaktív gondolkodás között egyensúlyozni, szerintem ez az igazi mágia, mert nem tudni, hogy mikor ártasz magadnak azzal, hogy mész előre, mint egy vízidisznó, és mikor jobb az, hogyha hagyod, hogy nem tudom, a sors, vagy bármi kezelje.
Én nagyon szeretem az Assisi Szent Ferencnek az imáját, ezt ismered?
Hát még nem.
Az úgy van, hogy Uram, add, hogy változtatni tudjak azon, ami megváltoztatható, valahogy így. Add, hogy elfogadjam azt, ami megváltoztathatatlan, és adj bölcsessége. Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, adj türelmet, vagy bölcsességet, hogy elfogadjam, amit nem tudok megváltoztatni.
Na?
Adj erőt, hogy megváltoztassam, amit meg tudok változtatni, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Aha. De nagyon gyorsan utána lehet nézni, hogy ez hogy van egészen pontosan, de a lényeg az tulajdonképpen ez, hogy nagyon sokszor kívánom magamnak, hogy most tudjam eldönteni, hogy ez az, amiért küzdenem kell, vagy az, amit el kell engedni. Hogy ez tulajdonképpen, hogyha ezt a képességet el tudnám sajátítani, vagy erre törekedni, az nagyon jó lenne.
Nyilván te is ember vagy. Erre az elmúlt 40 percben egyre inkább kezdek rájönni.
Eddig mit gondoltál?
Eddig azt gondoltam, hogy te a Pálmai Anna vagy. A Pálmai Annának levés az valami kiváltság, valami... Jó, ezt most abban hagyom.
Mi?
Nem, én már hülyeségek jöttek volna. Na, tehát, hogy amikor...
Kiváltság.
Persze, hogy az. Itt most kénytelen vagyok bedobni a Katona József Színházban létezést, és erre akartam egyébként kiukadni, hogy igazából, amikor az ember kijön a színműről, és úgy van a katonában, hogy nem úgy lép be, hogy már tulajdonképpen ott is volt, és ott találja magát hirtelen a magyar színházi széna csúcsán, akkor... akkor mit tud kezdeni az életével? Most ebben a filozófiai környezetben, amiről eddig beszéltünk. Hiszen kész. Tehát, hogy meg vagy.
Dehogy is.
Dilek provokállak, kötve arra, hogy,
igen, értem.
hogy a te küzdelmed.
Eszembe jutott a Borbély Alexandra barátnőm, aki azt mondta, hogy mikor megnyerte a testről és lélekről el a mindent is, hogy akkor, de hát akkor most ez hogy lesz? Vagy hogy ez most hogy? Tehát, hogy ilyen csillagok hogy fognak még egyszer együtt állni az életben? Hogy az Enyedi Ildikóval egy ilyen fantasztikus szerep, ami mindent megnyer, ami, tehát, hogy egy nagyon fontos, úgy szakmailag, mint emberileg egy nagyon fontos időszak volt az életében, és akkor mondtam, hogy tehát úgyis jön minden még, tehát jön más, ami ennyire fontos lesz, vagy hát ugyanez nem fog megtörténni, mert ez már megtörtént. De hogy most csak arra akarok kirukadni, hogy attól még az én életem küzdelmes és nehéz, és borzasztó hányattatott volt. Tehát, hogy ez nem így van, ahogy mondod, hogy ez kívülről lehet, hogy olyan, hogy elvégezte az egyetemet, és rögtön be... Szóval, hogy ez nagyon nagy dolog, de attól még én küzdöttem magammal, meg nagyon sok idő eltelt azóta, hogy én oda leszerződtem, és hogy most sokkal jobban vagyok, mint akkor. Mert már sok minden megtörtént velem, aminek meg kellett történnie. Most nem csak arról beszélek, hogy sokat voltam viszonzatlanul szerelmes, vagy...
nem, sokat? Nem,
és egyébként sokat. Yeah. Igen.
Aha.
De... vagy nem kaptam meg ezt a filmszerepet, vagy azt a színházi szerepet, vagy úgy, de vágytam volna, hogy nagyon sok csalódás, és nagyon sok sikerélményem így összegyúródott, és most vagyok a legjobban.
Uh-huh.
Ever. Tehát most nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésedre, de hogy mindig nehéz, mindenkinek nehéz, attól függetlenül, hogy mennyire.
Így kezdtem, hogy látom, na, hogy ember vagy. Ezzel kezdtem,
akkor
hogy
érted.
Látom. Hát, hogy értem. Akkor egy kicsit átfogalmazom a kérdést, csak hogy feszegessük, nem azért, mert nem válaszoltál. Ha a műsor elején egy fél mondatban szóba került az, hogy te szorongasz az elmúlástól.
Igen.
És most ezt azért hozom ide, mert amikor te most ennyire nagyon jól vagy, ahogy elmondod, akkor milyen eszközeid vannak arra, hogy az elmúlástól való szorongást
enyhítsd?
Igen.
A bor. Nagyon sok bor.
Ennél biztos vannak kreatívabb megoldások is. Tehát, hogy például, ha most visszatérünk a színészeket, hogy azt látom, hogy azok, akik már a csúcsokat megdöngetik, tehát már megmásszák a 9. legmagasabb hegyet is, azok utána belefognak valami olyan tevékenységbe, ami egy kicsit pont azt szolgálja, hogy már az ő elmúlását egy olyan dobozba tegye, olyan úgy csomagolja be, hogy az örök, amiről a vers is szól, örökké fönnmaradjon.
De szerintem nem lehet semmit így csinálni, nem? Hogy na, ezt most? Vagy akkor nem értettem jól, amit
kérdezted? De jól értetted.
Ami velem feletteti, hogy meg fogok halni, az nekem a flow. Tehát az, hogy ha valamit élvezek csinálni, mondjuk, nem tudom, lovagolok, vagy a színházban a próbán 2 percig azt érzem, hogy ez most nagyon jó, ezt most élveztem. Amikor valamit nagyon élvezek, akkor elfelejtem, hogy ennek egyszer vége lesz.
Aha.
Tehát, de egyébként nem, tehát most ne úgy képzelj el, hogy én 0-24-ben azon szorongok, hogy...
Persze,
de, nyilván. De sokszor eszembe jut, hogy... És nem is csak az, hogy, az elmúlás, hanem az, hogy ha visszajövünk, akkor én senki más nem lennék. Tehát, hogy én lennék. Én nagyon szeretem az életemet, és én szeretek én lenni. Tehát, hogy ha most én választhatnék bárkit a világon, hogy kinek az életét élném, vagy hogy ki lennék, akkor én nem választanék mást. Nem választanék más szülőket, más barátokat. Tehát, hogy inkább azt szokott megijeszteni, hogy ezt mondja a Frida Kahlo, hogy remélem, hogy könnyű a távozás, és hogy nem térünk többet vissza. Uh-huh. És ez olyan sokszor eszembe jut, hogy valami végre, ez csak van ez az egész, hogy annyi mindent megtanulunk, hogy ezzel a tudással csak nem küldenek vissza a nullára, vagy a startra, vagy inkább ettől félek, hogy ugye nem születek háborús övezetbe, nem vesztem el a szüleimet, fogok-e még találkozni mondjuk a szerelmemmel, az édesanyámmal, az édesapámmal, akiket úgy szeretek. Most mindjárt sírok. Szóval, hogy...
Csak nyugodtan. Hogy, volt már rá példa.
Hogy önmagam hatása alá kerültem, vagy a saját hatásom alá. Tehát, hogy ez foglalkoztat, hogy...
Nekem az egyik fő jelszavam az, pont ez, amit mondasz, hogy annyi minden gyűlik össze bennünk, hogy az nem veszhet kárba, hogy nem gyűlhet hiába, hogy ez az én egyik rugóm, hogy ezt tovább kell adni, ezt le kell tenni, ennek nyomot kell hagyni. Mert hogy én meg pont azt gondolom, amit Stephen Hawking mond, hogy azért nem lehet túlvilág, mert hogy az ősrobbanással kezdődött minden, tehát előtte Istennek nem lehetett ideje megalkotni a létet. Szóval, hogy letenni, hogy oda tenni, ami összegyűlt. Mondjuk egy színésznek ilyen szempontból akár lehet könnyű is a dolga, vagy könnyű dolga, hiszen bele tudja tenni az adott szerepbe akár azt, ami dolgozik benne. Akár egy szorongás az elmúlástól, az belekerülhet.
Persze, értem, hát igen. Igen, csak ez az, ami elfogy, vagy nem tudom, az idegrendszer elhasználódik, érted, szóval, hogy azt nem tudom, hogy meddig lehet, érted, hogy meddig lehet elmenni, meddig tart az én idegrendszerem, amíg nem bolondulok meg, amíg nem esek össze, mert hogyha valamit csinálok, amit nagyon szeretek, és hiszek benne, akkor én mindenemet odaadom. Azt érzem, hogy mint ember is, hát, hogy nyilván így is dolgozom. Ha tényleg az van, hogy ez most az ügyem. És hogy egyszer csak lejár, vagy egyszer csak elfogy.
Nem tud ez előbb elfogyni? Olyan értelemben,
még
hogy...
mielőtt ideg összeroppanást kapnék? Vagy végkimerülést?
Hát figyelj, ez is egy döntés. Most mondjuk pont... Nem az, hogy most akkor hirtelen ideg összeroppanást kapok, hanem hogy jó, édesanyád mint példa, tehát ezt...
Nekem is az. Ja, vagy hogy érted?
Igen, hát neked.
Ja, hogy azt hittem, hogy te fogsz valamit mondani, hogy...
Hogy ezt a hivatást, ezt az örökkévalóságig lehet szeretettel és odaadással és egyebekkel, de te dönthetsz úgy, hogy egy más kihívásokat keresel mondjuk.
Azt érzem, hogy ha nincsen ez valahogy a másik, tehát most azt mondom, hogy a másik oldal, amit mondjuk hívjunk a magánéletemnek, vagy, vagy nevezzük így, ha ott billeg valami, akkor nem fogok tudni úgy jelen lenni a színházban sem. Tehát, hogy most ezt nem így értem, hogy ha összeveszek otthon a férjemmel, akkor nem megy majd jól az előadás, mert nyilván van, amit fel tudsz használni, és benzin lesz belőle, abból a sok düböl, vagy keserűségből, vagy haragból, vagy félelemből, vagy dacból, vagy nem tudom, ezek ami... tehát ezt esszük meg, és ezt...
A muníció.
Igen, köszönöm. De, hogyha kibeszéletlen nagy bajok vannak, akár a színházban, akár otthon, akkor én nem tudok működni. Akkor egyszer csak úgy megbetegszem, vagy valami történik, ami miatt át kell magamat törni ezen a kimondatlan gócon.
Aha.
De hogy... igen, szóval, hogy ja, igen, és akkor ide akartam kifuttatni ezt a gondolatmenetet, hogy például most, hogy volt egy ilyen cél, hogy lesz egy esküvő, amit szervezünk, és hogy ez a miénk, és ez rólunk szól, hogy most nem a színház a minden, hanem ez most az én életemben egy nagyon fontos mérföldkő, vagy hogy nem tudom, volt 4-5 ilyen, hogy megszülettem, és akkor a házasság, vagy az esküvő az szerintem egy ilyen.
Mit mondott el neked az, hogy olyan dologgal tudtál foglalkozni, és olyan dolgot tudtál a kezedben tartani, ami aztán a tökéletességig jutott el egy dupla szivárvány szimbólumával?
Ezek mind emberek és találkozások voltak, hogy azért élveztem annyira szervezni, mert csodálatos embereket ismertem meg. És amikor megszállott emberekkel találkozom a színházon kívül, az engem lenyűgöz. Uh-huh. És a hivatásukba szerelmes emberekkel nagyon szeretek találkozni. Ugyanolyan mániások, mint én, csak ők abban, hogy nem tudom, a Virágos Ági, ő, akit nagyon, tényleg nagyon szeretek, és lenyűgöz az, hogy köt meg egy csokrot, épp annyira lenyűgöz, mint a Sidó Diana, aki megszervezte ezt az esküvőt, hogy neki ez a mániája, hogy gyönyörű esküvőket szervez, és hogy mindenki elképesztő energiákat összpontosított. Azért, hogy nekem legyen egy szép cipőm, vagy most fel tudnám sorolni, hogy kik ezek az emberek, csak azért nem teszem, hogy nehogy kihagyjak valakit, ezért írtam az Instámra egy köszönő posztot, de hogy lenyűgöz az, hogy amikor találkozom valakivel, aki nagyon megérint.
Ugyanezt mondtam én is neked negyed órája, hogy ez engem mennyire lenyűgöz, hogy én miért nem tudok ilyen lenni, hogy annyi minden érdekel, és azt nem tudom kihagyni. Hogy Vörös Sándor, visszatérjük hozzá, ő is képes volt 22 éves korától közel a haláláig foglalkozni olyan dolgokkal, mint a pillanata, az öröklét, és az, hogy az időn kívül élni, amíg lehet, hogy ezek csodálatos dolgok. Maradt még bennem meg annyi kérdés, de attól félek, hogy...
Ennyi volt? Ez ilyen gyorsan el is ment?
Hát egy órája lassan beszélgettünk.
Te jó ég, ez teljesen.
Na, pont azt akartam mondani, hogy még csak szinte kapargattuk ezeknek a kérdéseknek a felszínét, tehát ez megint egy olyan beszélgetés lett, most már nem tudom, hanyadik, amit este üvegborok mellett szokás befejezni, de erre most nincs lehetőségünk, hogy most menjünk a pincébe, pattintsunk föl egy hordót. Úgyhogy, de remélem, hogy elindult egy csomó gondolat, akár benned, akár a nézők, hallgatókban is ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a verset választottad végül, nagy nehezen, mert látod, egy csomó dologról tudtunk beszélgetni.
Nagyon érdekes volt különben, csak ennyit még el szeretnék mondani, hogy azt mondtad, hogy egyet kell választani, és egyből azt mondtam, hogy akkor a vörös.
Igen.
De mármint magamban is.
Igen. Igen.
Hogy jó, egyet, akkor a vörös.
Na, hát akkor mégiscsak ez benned lehet. Benned lehetett, hogy aztán ez bújt ki belőled. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon jól éreztem magam.
De jó, Én is. Ugyanígy. Nem beszélgettünk arról, mi vár rád a jövőben, meg mivel foglalkozol most, meg hol lehet téged látni, meg ilyenek.
De... Katona, madács, ember tragédiája.
Ennyi.
Október 8.
Na, tessék. Remélem, hogy én is a saját szememmel meg foglak tudni csodálni majd a színpadon ezekben, vagy a következő évadban.
Gyere, szeretettel várlak.
Köszi szépen. Ez volt a Hozz egy verset. Rimportré magazin, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket.